Üdvözöllek, Júlia vagyok. Ez itt az Agytágító Podcast. Kuriózumokkal a tudományvilágából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Tölts velem néhány percet a rádiummal és a radonnal. Azok a régi szép idők, amikor még nem volt ennyi autó, ami szennyezte volna a környezetet, amikor még nagyobb volt a csönd, amikor néhány fillérért kenyeret hoztál haza, amikor bármilyen boltban kaphattál radioaktív fogkrémet, cigit vagy csokit. Ha? Hogyan? Aha, jól hallottad, radioaktív. Körülbelül 100 évvel ezelőtt még igencsak lanyha előírások voltak szinte mindenhol érvényben. Az orvosok is kísérletezgettek az embereken, nagyon erős drogokat, például kokaint és heroint írtak fel különböző betegségekre. De a kuruzslók, önjelölt gyógyszerészek, természetgyógyászok is azt keverhettek össze, amit csak akartak. Aztán okos marketinggel, jól hangzó szlogenekkel rászabadították termékeiket a mit sem sejtő emberekre. Amik legjobb esetben csak semmit sem használtak, de legalább nem ártottak, rosszabb esetben azonban borzalmas kínokat és szörnyű halált hoztak. Vessünk néhány pillantást, néhány ilyen szerre. A raditor. A legkiemelkedőbb anyag, amelyet az orvosok valóban felírtak, az a raditor, vagyis a vízzel kombinált rádium, ami erősen radioaktív volt. Ironikus módon, amikor a terméket forgalomba hozták, így reklámozták. Raditor. Garantáltan radioaktív víz, rádiumot és mezotóriumot tartalmaz 3-szorosan desztillált vízben. Cure for the living dead, azaz gyógyulás élő halottaknak, és eternal sunshine, azaz örök napsütés. Az anyagot a Bailey Rádium Laboratórium gyártotta New Jersey-ben az első világháború végétől úgy 1931-ig. Ezt a céget Dr. William Bailey alapította, aki azonban nem volt orvos, mivel kirúgták a Harvard Medical Schoolból. De ő addig hajtogatta ezt az embereknek, amíg aztán mindenki elhitte neki. Szóval Bailey és vegyész csapata végzett némi kutatást a rádiummal kapcsolatban, és találtak néhány feltételezett előnyös hatást az emberi szervezetre. Ez egy olyan időszakban történt, amikor a rádióaktivitás még gyerekcipőkben járt, és még nem volt túl jól kutatott téma, különösen az nem, hogy mit is tehet az emberi testtel. A raditor a leírásban homályosan csak annyit említett, hogy idézőjelben fokozza a szervezet életfolyamatait. Ez azonban nem akadályozta meg az embereket abban, hogy megvásárolják, az orvosokat pedig abban, hogy felírják. És ahogy lenni szokott, a placebo hatás bekövetkezett, hiszen mindenki sokkal jobban érezte magát már néhány adag után. 1927. novemberében Ebenezer Eben Byers, a jóképű 47 éves üzletember, amerikai amatőr golfbajnok és hivatásos nőcsábász, a High Society ismert és közkedvelt tagja, egy fergeteges parti után alaposan betintázva, csúnyán leesett magánvonatának egyik fekhelyéről, és megsérült a karja. Amikor a fájdalom több nap után sem csillapodott, magához hívatta orvosait, akik tanácstalanok voltak. A sérülés nem volt túl súlyos, de nagy fájdalmakat okozott, amihez Byers nem volt hozzászokva. Aztán egyik orvosa egy új, vén nélkül kapható szert javasolt, a raditort. A gyógyszer minden egyes fiolája garantáltan 2 mikrokúrium rádiumot tartalmazott. A gyártó szerint a raditor gyógyító hatást fejtett ki számos betegségre, és az ionizáló sugárzás csodával határos módon belülről adta vissza az energiát az emberi testnek. A raditort hamarosan mintegy 150 betegség, köztük az emésztési zavarok, a magas vérnyomás és az impotencia gyógyszereként, csodaszereként hirdették. Viszonylag magas ára ellenére gyorsan népszerűvé vált, különösen a lakosság pénzügyileg erősebb köreiben, így a cég 5 éven belül több mint 400 000 alkalommal adta el a termékként hitelesített rádiumvizét kis üvegcsékben. Csak zárójelben mondom, a raditort felíró orvosok 17% kedvezményt kaptak. Byers tehát elkezdte szedni a gyógyszert. Ahogy a karjában érzett fájdalom egyre csökkent, egyre erősödött benne az a meggyőződés, hogy a raditor növeli az életerejét. 1927. decemberétől naponta 3 fiola raditort szedett, az ajánlott mennyiség 3-szorosát. Ezt a luxust kivételesen jó anyagi helyzetet tette lehetővé. Az átlagpolgár nem engedhetett meg magának ilyen adagot. És ez ebben az esetben nagyon jó dolog volt, mert 1931-re az iparmágnást több ezer röntgenvizsgálatnak megfelelő sugárterhelés érte. De nem, nem vált szuperhőssé. Kicsit visszaugorva a múltba, a rádiumot Marie és Pierre Curie fedezte fel és izolálta, akik a tudományos áttörésért Nobel-díjat kaptak, és akik az egészségükkel, és Marie esetében az életével fizetett. 1902-ben Curie-ék izolálták először a rádium kloridot a szúrók földpádból. Marie Curie volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott, férjével Pierre-el együtt 1903-ban, és ő volt az egyetlen nő, aki eddig két Nobel-díjat is kapott. 1911-ben kémiai Nobel-díjat is kapott. 23 évvel később pedig lánya, Irene is megkapta a Nobel-díjat férjével, Frédéric Joliot-val együtt, szintén a kémia területén. A Marie és Pierre Curie által felfedezett polónium és rádium más radioaktív elemek bomlás termékei. Például az urán átalakul először tóriummá, majd rádiummá. Az instabil atommagok addig alakulnak, amíg stabil állapotba nem kerülnek. Az urán esetében ez az ólom. Az urántól az ólomig vezető visszafordíthatatlan úton a rádium egy állomás. Az új elem, amelyet Marie az én gyönyörű rádiumomnak nevezett, radioaktivitástól és orvosi ígéretektől ragyogott. Az akkori orvostudomány különösen a rádium rákos sejteket elpusztító képességét üdvözölte. A probléma az volt, hogy a rádium ezt nem precízen tette, mint egy rakéta, hanem mondjuk, mint egy hidrogénbomba. Minden sejtre hatással volt, amit elért betegekre és egészségesekre egyaránt. A rádium, amely tiszta állapotban aranysárga színű, a sötétben halványkéken világít. Radioaktivitása olyan nagy, hogy a mérsékelten koncentrált rádium sóoldatok maguktól forrásig hevülnek. Madame Curie állítólag egyszer a teára meghívott vendégek szórakoztatására egy kis rádiummal melegítette fel a teavizet. A rádium felezési ideje 1600 év, és körülbelül 3000-szer radioaktívabb, mint az urán. Rendkívül ritka, rendkívül lenyűgöző volt, és rendkívül veszélyes. Mielőtt azonban a rádium veszélyeit teljesen megérthették volna, rádiumot tartalmazó termékek özöne lepte el a piacot. Amerikában az 1906-os évi élelmiszer és gyógyszertörvény ellenére a rádium használata nagyrészt szabályozatlan maradt, mivel nem gyógyszernek, hanem természetes elemnek minősült. Így a kuruzslók és csodadoktorok elkezdtek hasznot húzni a rádium titokzatos tulajdonságaiból. És az újsághirdetések mindent megígértek. Például, hogy a rádium egészséget hoz ezreknek. És hogy a figyelemre méltó új rádiumkenőcs azonnal kiűzi a fájdalmat a fájó ízületekből és izmokból. Szerencse, hogy a rádium ritkasága miatt rendkívül drága volt. Éppen ezért az amerikai kuruzslók által árult termékek túlnyomó többsége egyáltalán nem tartalmazott radioaktív anyagokat. De nézzük meg azokat, amelyek igen. Ígyük magunkat halára, avagy radon a kancsóból. Először víz alapú radioaktív termékeket dobtak a piacra. Az orvosok a radont, a rádium bomlásakor keletkező gázt, a századfordulón oly népszerű meleg források gyógyító, életet adó összetevőjeként tekintették. Hogy mi volt olyan gyógyító meleg forrásokban, azt senki sem tudta biztosan, de amikor radont mutattak ki ott, azt feltételezték, hogy az a radioaktivitás miatt volt. Az emberek nem csak hogy radonnal kontaminált medencében pancsoltak, hanem többen is úgy gondolták, milyen jó ötlet lenne radioaktív vizet inni. Otthoni használatra készültek olyan nagyobb, díszes edények, amelyekben az ember saját radioaktív vizet készíthetett. Ilyen edény volt például a torbena, amiben olyan víz volt, amelyet természetes módon radioaktívá tettek azzal az egyszerű eljárással, hogy a rádium ércét, torbernitet, a közönséges ivóvízbe merítettek. Erre a célra találták ki a flancos nevű Torbena Outfit készüléket, ami igazából egy radioaktív kancsú volt, vagy tartály csavaros csappal. Az utasítások szerint este meg kellett tölteni vízzel, és bőségesen napi 6-7 pohárral kellett inni belőle. A radioaktív kancsó egy tökéletes nappali radioaktív forrássá vált, és ha estére maradt még egy kevés víz a kancsóban, a szakértők szerint praktikus ötlet volt ezzel a növényeket öntözni. Ezeknek a kancsóknak volt azonban egy hátrányuk. Na ja, azon kívül, hogy lassan megmérgeztek. nem voltak hordozhatóak. Ezért szinte azonnal több hasonló, de kisebb készülék is megjelent a piacon. Juhu! Végre bárhol, bármikor intézhettél el azonnali sugárfertőzést magadnak és szeretteidnek. A turbinát számos orvos és kórház is használta, mégpedig magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, cukorbetegség, reuma, vérszegénység és asztma kezelésében. Használták azok számára is, akik vese, máj és hólyag problémáktól, valamint székrekedéstől szenvedtek. Radioaktív kúpot valaki? Miután a rádium és a radon közötti kapcsolatot alaposabban feltárták, a radioaktivitás szempontjából egyébként a rádium gyakorlatilag radon a köbön, nem telt el sok idő, és a gyártók olyan termékeket hoztak forgalomba, amelyek közvetlenül a fogyasztókhoz jutották a rádiumot, mint belső, mint külső használatra. A kolorádai Denverben működő Home Products cég azzal az ördögi ötlettel állt elő, hogy állati mirigyekből származó készítményeiket rádiummal kombinálva olyan szexuális erősítőt készítsen, amely, idézem, a gyenge, csüggett férfiaknak túláradó vitalitást és lendületet ad. A szerencsétlenek, akik a Vita Rádium kétes jótékony hatásait szerették volna élvezni, valószínűleg tényleg felpezsültek, mert a rádium készítmény kúp volt. Radioaktív kúp. Tehát a betegek akkoriban valóban rádiumot dugtak a hátsó felükbe. De a nők, mint mindig, még rosszabbul jártak. A szexuális közömbösség régi női problémája elleni küzdelemben a cég speciális kúpokat fejlesztett ki hölgyek számára. Vaginálisan behelyezve állítólag mindenféle szexuális betegséget gyógyítottak, és természetesen serkentették a szexuális étvágyat is. Radier, a sugárzó szépségért. A londoni székhelyű brit Radier cég az 1920-as években rádiumos kozmetikumokat hozott forgalomba. A termék kínálatban éjszakai és nappali krémek, rúzs, hintőpor, hajszersz, szappan, púderek hat árnyalatban szerepeltek. Már szóval igazi csodaszerek voltak. A reklámok legalábbis azt ígérték. Végre megtaláltuk a fiatalság és a szépség soha el nem apadó forrását, a rádium energiasugarait. Amikor a tudósok felfedezték a rádiumot, valószínűleg álmukba sem gondolták volna, hogy ilyen forradalmi szépségtitkot szabadítanak majd a világra. De a marketingesek jól tudták. A rádiumsugarak minden élőszövetet vitalizálnak és energetizálnak, és ez az energia a szépség segítőjévé válik. Ezért minden Radier kozmetikum egyenletes minőségű rádiumot tartalmaz. Doramad, a ragyogóan fehér fogakért. A II. Világháború alatt a szövetségesek attól tartottak, hogy a nácik atombombát építenek. 1944 őszén a kémek jelentették, hogy a berlini székhelyű Auergesellschaft nagy tisztaságú urán feldolgozásával foglalkozik. Egy ritka földfémekkel kereskedő francia vállalat tórium készleteit is Németországba szállította. Az AUA cég, mint a háború befejezése után kiderült, a radioaktív tóriumot nem bombagyártásra szánta, hanem fogkrém készítésére. Az 1945 utáni gazdasági túlélés biztosítása érdekében az AUA vállalat vezetői új üzletákat vizualizáltak, méghozzá a kozmetikumokét. Rádiumos fogkrémmel létezett. Így született az elgondolás, miért ne próbálhatnánk meg tóriummal. A fogkrémnek nem csak a fogakat kellett fehérítenie, hanem a baktériumokat is elpusztítania. Doramad volt a neve annak a fogkrémnek, amely 1945-ben került a piacra, és a csomagoláson a következő szlogennel hirdették. Különleges biológiai gyógyhatás a radioaktív sugaraknak köszönhetően orvosilag ezerszer felírt és ajánlott. A szélhámos Curie és a Torradia. Az 1930-as évek elején Alexis Mousseli gyógyszerész és Alfred Curie orvos piacra dobtak egy francia radioaktív szépségápolási termékcsaládot. A radioaktivitás akkoriban a bőr szépítésének, élénkítésének és vitalizáló hatásának hírében állt. Alex Mousseli volt az agy a terv mögött. Alfred Curie pedig orvos volt át, és mindenek előtt a jól hangzó vezeték nevét adta a vállalathoz. Valójában nem állt rokonságban sem Marie Curie-vel, sem a férjével, Pierre Curie-vel, a tudósokkal, akik felfedezték a rádiumot, és feltalálták a radioaktív szót. A Thorádia elnevezésű termékcsalád tisztítótejet, bőrkrémet, púdelt, pirosítót, húst és fogkrémeket tartalmazott, amelyek mindegyike rádióaktív tórium-kloridot és rádióaktív rádium-bromidot tartalmazott. A termékek az akkori viszonyokhoz képest viszonylag drágák voltak, részben a rádióaktív anyagok magas ára miatt. Burke Brown csoki, az édes erő. A világ egyik talán legbizarrabb csoki rekláma a Burke Brown kakaó és csokoládé gyáré az 1930-as évekből. Akkoriban bombasztikus sikerrel. Oldalas újsághirdetésekben a vállalat a rádiumot mindent átható elemi erőként mutatta be, amelyben a világlélek minden energiája benne van. A hirdetés így folytatódott. Kiderült, hogy a rádióaktív víz serkentő hatással van a test különböző szerveire, azaz valóban fiatalító hatású. Köztudott, hogy a csokoládé az egyik legtáplálóbb és legélénkítőbb élelmiszer. A csodatévő rádium hozzáadása az összetevőkhöz nagyszerű gondolat. Az egészséges és szenvedő emberek szerencséje, hogy a világ szabadalmaztatott eljárás a Burke Brown cégnél valósították meg, amely híres termékei minőségéről. A Burke Brown rádium ét- és ivó csokoládé ízletes, teljesen érett kakaóbabból készül. A rádiumot úgy adják hozzá, hogy az íze teljesen tiszta maradjon. Ha, még szerencse. Gyors, átható hatásának titka azon alapul, hogy a finom csokoládéból a rádium késedelem nélkül jut el a véráramba, a szervekbe, a központi idegrendszerbe, mirigyekbe, idegekbe, sejtekbe. Hát akkor jó étvágyat kívánok! Gyors gyógyulás a gyengélkedőknek. Reichenbachi rádiumvizes kétszer sült el. A Reichenbachi rádiumvizes kétszer sültet a Hipmann-Blach pékségben, amely Jachimovban, Gyországban állították elő Szent Jakabi rádiumos víz hozzáadásával, ahogy a reklámszövegben olvasható. A városkában, a hegyekben található a világ legrégebbi rádiumos gyógyfürdője. A gyengélkedőknek szívesen adott kétszersültet rádióaktív vízzel készítették. És hogy honnan szedték a radontartalmú vizet? A közeli volt uránbánya rádióaktív termál forrásaiból származott. Csak remélni lehet, hogy nem ártott nagyon, mert hogy a betegeknek nem segített, az biztos. Unsafer sex. Nem biztonságos sex. A Colorado-i Denverben működő Home Products Company, amelyet már ismerünk, akik a 30-as évek közepén a rádiumos kúpokat hozták a forgalomba a fáradt, csüggött férfiaknak, a cég ismertetője szerint, nekik azonban nem csak ez volt az egyetlen óriási ötletük. Habzsolj, búja életerőt a mirigyek és a rádium segítségével, hirdették hatalmas betűkkel az újságokban. A jól működő mirigyek gyors, határozott viselkedésben, szellemi éberségben, valamint a szó legszorosabb értelmében vett élet és szerelmi készségekben mutatkoznak meg. Az embernek nagyon rossz állapotban kell lennie kielégülést adó örömök nélkül. Próbálja ki rádiumkópunkat és lássa a pompás eredményeket. És hogy a rádióaktivitás által esetleg őrjöngésig felfokozott libidó ne okozzon nem kívánatos konzekvenciákat, a biztonságtudatos pár, a cég impregnált Nutex rádium óvszereit használhatta, aminek gumikeveréke szintén rádiumot tartalmazott. Címkehamisító fagyi cég. Meg fog lepődni. Ígérte 1955-ben az amerikai Snowflake fajdalgyártó az uránium fajdalt bevezetése alkalmával. Az egész dolog igazából egy zseniális marketingfogás volt. Bár az uránt Hiroshimára és Nagasakira ledobott atombombák és az azt követő nukleáris kísérletek óta hatalmas hőséggel társították, a hidegháború is elkezdődött. És mint ilyen, a fajdalt tökéletesen illett hozzá. Legalábbis a cég szerint. Végső soron a bejelentés nem jelentett egészségügyi kockázatot, mert az uránium, uranium nevű fajlalt nem tartalmazott radioaktív anyagot. Ez inkább csak az urán iránti lelkesedés kifejeződése volt, amely akkoriban Amerikában nagyon elterjedt volt, akár csak a nagy aranyláz idején. Uránbányákat nyitottak és további urán érclelő helyeket kerestek. A hajnalodó atomkorszak elragadtatott hangulatához illő zene is született, mint például a Uranium Fever, uránláz című country dal 1955-ben, amely meghallgatható a YouTube-on. Végül térjünk vissza Eben Byershez. 1927 végére naponta több fülradítort fogyasztott, abban a szilárd meggyőződésben, hogy a szer javít az egészségén. És Byers lelkes ajánlásokkal küldözgette a radítort barátainak, kollégáinak és hölgyismerőseinek. Annyira meg volt győződve a gyógymódról, hogy még a kedvenc versenylovait is megitatta vele. Ha. Szóval a 20-as években, a 20-as évek végén el lehetett menni lóversenyekre, és fogadni lehetett egy rádióaktív lóra. Aztán 1931-ben a teste szó szerint belülről kifelé kezdte el pusztítani magát. Életének utolsó 18 hónapja egy horrorfilm jeleneteire hasonlított. 1931-ben szó szerint leesett az állkapcsa. A nagy mennyiségű radioaktív víz fogyasztása miatt a szövetei és a csontjai belülről egyszerűen szétestek. Az orvosok ugyan megpróbálták eltávolítani az összes rákos szövetet az arcából, és sebészi úton új állkapcsot építettek neki, hogy ne tűnjön annyira eltorzultnak. 1927-től, amikor először kezdte el szedni a radítort, egészen 1931-ig, amikor is abba hagyta, Byers elképesztő 1500 fiola radítort fogyasztott el. Ez a halálos adag háromszorosa. Ezért ez a mennyiség létfontosságú szervei és szövetei szétesését eredményezte. Amikor az egykor erős és kicsattanóan egészséges nőcsábász 1932. március 31-én végül belehalt, a sugárzás okozta számos a testében tomboló daganatba, mindössze 42 kilót nyomott. A vesei teljesen leálltak, a bőre sápat volt, az arca megmaradt részei beesettek voltak. Az agyában levő tájogok megfosztották a beszédképességétől, bár még mindig eszméletlénél volt. Az alsó állkapcsa nagyrészt eltűnt, hiába próbálták sebészi úton megállítani a rákot az orvosok. A sugárzás számos lyukat ütött a koponyájába. Halálát az akkori terminológia szerint sugárfertőzésnek tulajdonították. De a halál oka a számos rákos megbetegedés volt, nem pedig az akut sugárzási szindróma. A bontolás kimutatta, hogy még a csontja is erősen radioaktívak voltak. Így az egykori playboyt a pennsylvániai Pittsburghben temették el, ólombérésű koporsóban. Byers halála nagy port vert fel, megfordította a dolgok menetét, és oda vezetett, hogy az egészségügyi hatóságok végre alaposan szemügyre vették a radítort, és hogy a gyártást végül leállították, a maradék készletet kivonták a piacról, és a kormány országszerte szórólapokat terjesztett, amelyben a gyógyszer szedésétől óvtak. Így az 1930-as évek elején a rádiumkészítmények egykor jövedelmező piaca szinte teljesen összeomlott. A radioaktivitás veszélyei csak az 1930-as években váltak ismerté. A rádium kezelésére vonatkozó határértékeket azonban először csak 1941-ben állapították meg. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Az epizódban hallott termékek és személyek fényképeit posztoltam az Instagram oldalamon, ha érdekel, keresse az adtágító podcastra. Itt figyelmeztetnélek, posztoltam egy linket is, ahol megnézhetők Byers fotói a radonos kezelés előtt, közben és a halála előtt, csak erős gyomló egyéneknek. Az Instagramon várom kommentjeidet, hozzászólásaidat.